Benneteket, gyerekek, most egy olyan történetet mesélek el nektek, amit hát ha valamelyikőtök ismeri, akkor majd tegye fel a kezét, jó? Kíváncsi vagyok, hogy ismeri valaki. Na, ez egy fiúról szólt, aki egy cserkésztáborban volt éppen, és tudjátok, hogy a fiúknak mi a kedvenc játékuk?
Foci,
például. Mi a kedvenc játékeszközük, amivel játszolhat? Hát a
labdánál
valamit jobban szeretünk, mert azzal sokkal több mindent lehet csinálni. Á, nem a számítógép, ugye? Nem, a bot! Köszönöm szépen, hát a bot! Ha megnéztek egy fiút, elmegy az erdőbe és talál egy botot, egy bottal mindent lehet játszani, nem? Ezt mindenre föl lehet használni. Hát én ismerem a fiaimat, és tudom, hogy a botokkal aztán végtelen számú játékot lehet játszani. Na most cserkésztáborban, amikor ott volt ez a fiúcska, ő is talált egy botot, és például egy bottal tudjátok, mit lehet csinálni? Egy bot, hogyan? Házat, ösvényt, igen, sok minden, de nem minden bot ugyanolyan. Tudjátok, vannak sokkal-sokkal értékesebb botok, mint a többi. Honnan tudjuk, hogy bot az mennyire értékes? Száraz vagy nem száraz? Más tipp?
Erős.
Erős vagy gyenge, igen.
Hányan akarják megszerezni?
Hogy?
Hányan akarják megszerezni?
Hát tudjátok, ez a fiúcska is onnan tudja, hogy egy bot mennyire értékes, hogy mennyi munkája volt benne, amíg faragta. Minél többet faragta, mert sok botot faragott, és akkor az egyiknek olyan nyelét kifaragta, a másiknak a szárát, így úgy, és viszont volt egy bot, amit nagyon sok ideig faragott, gyönyörű mintázatokat faragott bele, és ez egy különleges bot volt az ő számára, és úgy gondolta, hogy ez a legértékesebb bot a világon. És elmentek a cserkésztáborba egy portjára. A portja az úgy néz ki, hogy elmennek egy nagy kirándulásra a táborhelytől, és hogy mentek a kiránduláson, megálltak az egyik réten, ott játszottak, ettek, ittak, és mentek tovább, és elég, hogy elmentek egy ilyen 500 métert, 600 métert, mit gondoltok, mit vesz észre a fiúcska? A legértékesebb bot a világon eltűnt. Nincs nála, sehol sincsen, se a zsebébe, se a nyakába, sehol sincsen, se a táskájába. Hát mit lehet itt tenni? És ennek a fiúcskának ott volt az édesapja a cserkésztáborban, történetesen az édesapja volt az őrsvezető, és akkor mondta az édesapjának, hogy apa, ágytam a legértékesebb botot, amit annyit faragtam, és olyan jól nézett már ki, és... És akkor ez az apuka, mit gondoltok, hogy mit mondott? Azt mondta, hogy hát, fiam, most már elindultunk a csapattal, most nem tudunk visszafordulni, mert nagyon lemaradunk itt már, nincsen idő. És különben is ne nyavajogjál már egy botocska miatt, hát majd faragsz egy másikat. Meg ugyan egy bot az most mit ér, nem éri meg ezt az egészet. Há, ilyeneket nem mondott, hanem fogta a fiúcska kezét, megfogta és visszafordult. És mondta a többieknek, hogy menjetek, majd utolérünk benneteket. És visszamentek oda, ahol megálltak ezzel a pihenőre, és keresték, kutatták. Hát szerintetek mekkora esély van, ment az út az erdőben, és az erdő kiért egy ilyen kis rétre, hogy ott az erdőben van sok bot, vagy nincs sok bot? Hát sok bot van. És a sok bot, a réten ráadásul ott elég nagy fű is volt, és az a bot, most elmondom nektek, hogy kb. Ekkora volt. Mennyi esély van megtalálni a réten, meg itt az erdőben ezt a botot? Ismerjétek azt a...
Kicsi.
Hát kicsi, ismerjétek azt, amikor azt mondják, hogy tűt a szénak az abban kell megkeresni. Hát körülbelül annyi esély volt. És keresték, kutatták, és egyszer csak a fiúcska azt látja, hogy az apukája jön az úton, és csóvája a fejét, és mondta, hogy hát sajnos most már mennünk kell vissza a többiekhez, mert hogy már indulnunk kell, mert el nem maradunk. És akkor a fiúcska egy pillanatra egy elcsüggett, de hogy ránézett az apjára, akkor volt egy kis remény, hogy hát lehet, hogy nem véletlenül indulunk vissza most már, és akkor az apukája, ott volt egyébként hátul a keze, és elővette a kezéből a botocskát, és megtalálta. Azért kellett már indulni, mert meglett a bot. És az a fiúcska akkor nagyon megtanulta, hogy bizony kitartás kell az, hogyha elhagysz valamit is, vagy eltűnik, akkor is, ha kitartom, még ha tű a szénak az alba. De higgyeltek el, hogy mindig van esély. Mindig van egy esély. És erre van egy Biblia vers, amit szeretnék most elmondani nektek, mert a Biblia is azt tanítja, hogy nektek kitartóaknak kell lenni, és főleg akkor, hogyha van valami kérésetek. Hogyan szoktuk a kérésünket az Istenhez tárni? Mit szoktunk olyankor csinálni? Imádkozni. Tényleg? Bizony. És tudjátok, mit mond a Biblia? Kolossé bejegyhez írt levél, 4. fejezet, 2. vers. Kolossé 4.2. Nem bonyolult. Kolossé 4.2. Azt mondja, az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Én ezt kívánom nektek, hogy tanuljatok meg álhatatosak lenni, hogyha kerestek, kutattok valamit, és legfőképpen az imádságban álhatatosan imádkozni, és az Isten meg fogja hallgatni, és meg fogja adni a szívetek kérését. Meg egy utolsó kérdés, hogy szerintetek ki volt ez a fiúcska?
Te.
Én. Oh, hát lehet, hogy én voltam. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Mi öröm, mi öröm, Jézus jár közelem, nem soká, nem soká.
Köszöntöm Moldován Rihárd testvérünket, aki az ige szolgálatot fogja
tanulni. Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, de mielőtt mondjuk Isten igéjét, szeretnélek arra kérni benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket egy rövid imára. Édesatyánk, köszönjük, hogy a Te igéd az élet kenyere. És az a maga, ami az ígében található, az hatalmas erővel bír. Mert a Te ígéd az valóban élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. Alázatosan könyörgünk a Te szent lelked jelenlétéért, hogy járjál szívről szívre és segíts meg bennünket, hogy megértsük ezt a mai szombat délelőtti tanulságokat, amiket Te elrejtettél a drága ígédben, Jézus nevében kértelek, hallgassál meg. Amen. Bevezetőinket a Mózes első könyve 3. fejezet 15. versével szeretném, hogyha kezdenénk. Ez egy közismert igehely, ami igazából az ős evangéliumot jelenti. A Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében találhatjuk az ember bűnesete kapcsán, amikor az ember bűnbe esett, Isten viszont megkereste az embert, és a sátánnak, az ellenségnek kihirdetett egy ilyen hadüzenetet, ami evangélium volt az embernek, az emberre nézve, és most felolvasom ezt az ígéretet, ami valójában egy hadüzenet, és egy evangélium az ember számára. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked a fejedre tapos, te pedig annak a sarkát mardosod. A Mózes első könyve 3. fejezet 15. verse, ez az ős evangélium két magot tár elénk. Tehát a gonosznak a magvát, és az asszony, mármint az igazak magvát. Ma mindenképpen beszeretném mutatni azt, hogy egy igaz mag létezik, ami Istentől származik. De az érdekes és a különleges az, hogy a gonosznak kétféle magva létezik. Tehát egy igaz magban és kétfajta gonosz mag létezik. Van egy fajtája gonosz magnak, amely külsőleg és látszatra is nyíltan gonosz, tehát nyíltan felvállalja azt, hogy bűnös életet él. Tehát nem rejtegeti azt, hogy ő, neki van egy bűnös természete, hanem nyíltan felvállalja azt, hogy ő lázad, hogy ő bűnös életet él, hogy ő gonosz ember, elesett, szerencsétlen, vagy elbukott, vagy akárhogyan nevezhetjük. Ezt a fajta magot az evangéliumok is szépen bemutatják, mint a bűnösöket, a vámszedőket Jézus Krisztus idejében. Tehát ők voltak a társadalom kivettetjei Jézus Krisztus idejében, és ma is úgy tekintünk rájuk. De van egy második fajta gonosz maga, mint már említettem, azok az emberek, akik külsőleg jónak mutatják magukat, tehát külsőleg jónak tűnnek, megtévesztően hasonlítanak az igazi maghoz, de belül a szívük mélyen a gonosz magcsoportjához tartoznak. Tehát ez a csoport kívülről igaznak látszik, de belül meg van romolva. Az evangéliumokban ez a különleges mag a farizeusok és a vámszedők által van illusztrálva. Nagyon jól ismeritek Jézus Krisztus, sok példázatot is mondott velük kapcsolatosan. Tehát a Mózes első könyve 3. fejezet 15. verse alapján most megértettük azt, hogy itt ebben a részben, amikor Isten a gonosz magról beszél, akkor valójában kétféle gonosz csoportot foglal magában ez a réteg, vagy ez a mag. Tehát az első, azok, akik külsőleg nyíltan fel is vállalják azt, tehát egy feltorzult, felborult, lázadó életet élnek, és ez abszolút nem érdekli őket, és nem érdekli azt, hogy őket, hogy másoknak mi a véleményük róluk. És azok, akik burkoltan gonoszok, tehát külsőleg igazaknak mutatják magukat, de a szívük Istentől távol van, és belülről vannak megromolva, ezt a csoportot gyakorlatilag illusztrálja az Új Szövetségben a három evangélium, vagy a négy evangélium. Miért fontos ez a kérdés? Azért fontos ez a kérdés, mert Jézus Krisztus beszélt arról, hogy a konkoly és a búza együtt növekszik, és együtt marad a vég idejéig. Van egy testvér, akit lehet, hogy ti is jól ismertek, én nem akarom a nevét megemlíteni, de nagyon sokat agitál engem azzal kapcsolatosan, hogy hát lám-lám a gyülekezetbe ez a testvér, az a testvér, és hát úgy rossz példát mutatnak, meg az egyház vezetése, meg egyébként is sokan képmutatóak, és egyébként is elment már nem tudom hány gyülekezetbe, és sehol nem találja az otthont, egy gyülekezetbe se találja meg az otthonát. És én mondtam neki, te figyelj, hogyha egymásra nézünk, hogyha az embertársainkra nézünk, akkor semmi reménységünk nem lehet, nem? Hát akkor kit követünk? Most a báránytársainkat, vagy mi a megváltót szeretnénk követni, aki Jézus Krisztus? Mert vannak beteg bárányok, vannak meggyógyult bárányok, vannak félig meggyógyult bárányok, és nem lehet megalapítani valójában külsőleg, hogy ki igazából a konkó, és ki igazából a búza. Mert a konkójból is lehet búza, és a búzából is lehet konkój, nem? Nekem nincs hatásköröm arra, hogy ítélkezzek emberek fölött és testvérek fölött. Ez Isten területe is dolga, a búza és a konkój. Azt mondta Jézus Krisztus, együtt fog nőni, meddig? Az aratásig. És mondtam ennek a kedves testvérnek, hogy figyelj testvérem, hogyha találsz egy tökéletes gyülekezet, tehát akkor szólj nekem, mert akkor lehet, hogy az én levelemet is oda fogom küldeni, és oda fogok járni, nem? Tehát ma délelőtt egy kis időt fogunk tölteni ezzel a második gonosz magnak a csoportjával, és ennek a biblikus bemutatásával. Azok, akik kívülről igaznak mutatják magukat, de belső világuk nagyon távol van az igazságtól, és a szívük valójában egy romlott szív. Ez a fajta gonosz mag illusztrálva van a magvető példázatában, és a Máté 13. fejezet 24. versétől szeretném felolvasni, amúgy ezt a példázatot, amit mindannyian nagyon jól ismertek, de felolvasom most ezt a néhány verset, 6 verset. Más példázatot is adott eléjük, mondván, hasonlatos a mennyeknek ország az emberhez, aki az ő földjében jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak vala, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnevekedik a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszódott a konkó is. A gazda szolgái pedig előállván mondták neki, uralma vagy nem tiszta magot vetettél a földedbe? Hogyan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nekik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták neki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek ki végbe, hogy megégetsétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. De figyelj csak meg, ebben a példázatban a konkoly egy különleges embercsoportot szimbolizál. Egy olyan személy, aki külsőleg nem látszik gonosznak, de mégis nagy különbség van belülről a kettő között, a tartalma miatt. De az Isten szemében ez a csoport bűnösebb, mint azok, akik nyíltan felvállalják azt, hogy ők bűnös életet élnek. És ezek a legveszélyesebbek, mert nagyon hasonlítanak az eredetihez. Nagyon hasonlítanak az igazi búzához és az igazi vetéshez. 24. vers azt írja, hogy más példázatot is adott eléjük, mondván hasonlatos a mennyeknek ország az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. Tehát itt érdekes az, hogy találkozunk három szimbólummal. Van a magvető, ugye van a jó mag, és a föld, amelybe a mag vetve van. Itt Jézus Krisztus amúgy a következő versben, a 37. versben kielemzi, hogy miről is van szó. Aki a jó magot veti, azaz embernek fia. A szántóföld pedig a világ, és a jó mag az Isten országának a fiai. Érthető teljesen? Nagyon egyszerű amúgy ez a példázat, amit Jézus elmond. Tehát a magvető az kicsoda, Jézus Krisztus, akkor a jó mag az mit szimbolizál? A jó mag az Isten igaz fiait, és a föld, a szántóföld, tessék, azt szoktuk mondani általában, hogy a Föld a világ. De nem ez a szó szerinti világ, hanem Isten egyházát jelenti a világon belül. És az világszéles, Isten világszéles egyházát, Isten egyházát szimbolizálja gyakorlatilag, ami a világban található világszélesen. Tehát a magvető az Jézus, a jó mag az, azok az igazak, akik ugye a gyülekezetekben vannak, és a Föld, amelyben a mag vetve van, az Isten egyháza az egész Földön. De ebben a példázatban találkozunk más szimbólumokkal is. A 25. versben találkozunk egy érdekes hármas szimbólummal, de amikor az emberek alusznak vala, ezek az emberek kifejezés különösen az egyház vezetőit jelképezi, és amikor az emberek alusznak, figyeljük meg, az emberek alusznak vala, jött az ellenség, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Tehát itt találkozunk másik három szimbólummal, alvással, ellenséggel és konkolyjal. Nem kell túl sokat gondolkozzunk, mert Jézus elmagyarázza ezeket a szimbólumokat a 38. versben. A konkoly pedig micsoda? Micsoda a konkoly? A gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki konkolyt vetette, az kit szimbolizál? Sátán szimbolizál az ördögöt. És az ellenség, tehát ebben az esetben is kit jelképez? Ugye Sátánt jelképezi. Tehát találkozunk alvással, ellenséggel és konkoljal. Figyeljük csak meg, mit ír Isten országával kapcsolatosan Ellen White a bizonyságtételek 3. kötetében. Amúgy a konkoly és a búza példázatával kapcsolatosan Ellen White ezt kommentálja, az egyház vezetőivel kapcsolatosan és a lelkészeivel kapcsolatosan, ha fenntartották volna az éberséget és a hűséget, ha senki nem aludt volna, senki nem lett volna hanyag, az ellenségnek nem lett volna alkalma konkolyt hinteni a búza közé. Az ördög sohasem hunja be a szemét, hanem folyvást, viraszt, kiaknázva minden alkalmat, hogy ügynökei téveigéseket vessenek, ami azután sok megszenteletlen szívben kedvező talajra talál. Ezek nagyon erős szavak. Tehát itt Ellen White bemutatja azt, hogy az egyház vezetői és vigyázói elalusznak, és mivel hogy elalusznak, ezért az ellenségnek lehetősége van arra, hogy konkolyt vessen közénk, vagy a gyülekezetbe, vagy Isten egyházába. Tehát, hogyha az egyház éber lenne, és ha az őrök nem aludnának, akkor az ellenségnek nem kellene, nem lenne alkalma ugye konkolyt vetni a búza közé. De mivel az egyház elélt, tehát egy kómás állapotban van, és fogalmuk sincs arról, hogy az ördög mit tesz, és a legszomorúbb dolog, testvéreim, ha hiszitek, hanem ott tartunk ma már, hogy nem tudunk sokszor különbséget tenni konkoly és búza között. De hisztek ezt? És nagyon sokszor nagy bajban vannak a vezetőink, vagy a lelkészeink, mert igazából nem tudnak különbséget tenni, nem tudják igazából, mi a különbség a két mag között. Kedves fiár, te azt mondod, hogy a szolgák, az őrök vetik el a konkolyt a gyülekezetbe? Pontosan erről beszélek. Szeretnék felolvasni egy másik idézetet a bizonyságtételek 5. kötetéből, ami nagyon-nagyon fontos, amúgy ez az idézet. Tudjátok, ma már nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy ha szervezünk egy programot, akkor úgy szervezzük meg, hogy minél több ember jöjjön. Nem így van? De abba a hibába is beleeshetünk, hogy olyan programokat szervezünk, amire tényleg sok ember eljön, mert érdekli őket, mert jó a hangulat, jó a zene, jó a társaság, és szinte azt mondom, hogy otthon érzik magukat, abban a közegben. Jön ez a gondolat, hogy meg a gyülekezeteket kell alapítanunk. Minél nagyobb a gyülekezet, annál jobb. Kis gyülekezeteknek nincsen semmi jövőjük. Ez ötlet, hogy megtöltsük a gyülekezeteket. Akármi áron. Minél több ember, csatlakozzon Isten egyházához. A kérdés az, hogy mivel töltjük meg a gyülekezeteket. Lehetséges az, hogy nem csupán, hogy elaludtunk, nem csupán, hogy elaléltünk és mély álomba merültünk, hanem tudatosan vagy nem, de azáltal segítünk az ellenségnek abban, hogy ebben az állapotban konkolyt ültethetünk, kómás állapotban vagy fél álomban konkolyt ültethetünk a buzza közé. Nézzük csak meg ezt a bizonyságtételt, amit az 5. bizonyságtételben találunk meg. Állapotunk a bűn miatt, elnézést, nem ezt akartam. Azt írja, a gyengeség okai a gyülekezetben, azok beönzönlése, akiknek nem újult meg a szívük, és nem alakult át az életük. Gyakran semmibe vesszük azt a tényt. Némely lelkész és gyülekezet annyira áhítozik a tagság növekedésére, hogy nem tanúskodnak hűségesen a keresztényetlen szokások és életmód ellen. Az igazság elfogadóinak nem tanítják meg, hogy nincsenek biztonságban, ha viselkedésük világias, és csak a nevük keresztény. Eddig Sátán alattvalói voltak, ezentúl Krisztus alattvalói legyenek. Életükkel kell bizonyítaniuk, hogy más vezetőt választottak. Tehát óriási veszedelemben van Isten egyháza, különlegesen az idők végén. Ha nem figyelünk oda ezekre az alapelvekre, akkor elmondom nektek, hogy konkolyt vethetünk a búza közé. Következő idézet. A közvélemény jó szemmel nézi, ha valaki hitvalló keresztény, és ma már tényleg ez a divat, hogy keresztények vagyunk. Kevés lemondás és önfeláldozás kell az Istenfélelem tettetéséhez, és ahhoz, hogy ott legyen a nevük a gyülekezet névsorában. Így azután sokan csatlakoznak a gyülekezetekhez anélkül, hogy előbb Krisztussal egyesültek volna. Ez azonban csak Sátán diadala. Akik csak ennyire tértek meg, azok az ő leghathatósabb eszközei. Csalétkül szolgálnak a többiek számára. Hazug fények ők, kárhozatba csalogatják az elővigyázatlanokat. Hiába igyekeznek sokan szélessé és kellemessé tenni a keresztény ösvényt a világiak előtt. Isten nem engedte el, és nem szélesítette ki a göröngyös, keskeny utat. Ha el akarunk jutni az örök életre, ugyanott kell járnunk, ahol Jézus Krisztus és tanítványai. Az alázat, az önmegtagadás és az áldozathozatal ösvényén. Világos ez a kijelentés. Addig süllyedtünk, hogy a világos határvonalat már többé nem tudjuk meghúzni. És azokat a keresztény értékeket, amely az igaz kegyesség erejét jelentik, mely hátat fordít a világnak, nemet mond a világ örömeinek, a világ ugye bűnös szokásainak, és tudjátok, az a szomorú, hogy ez a személy, aki az önmegtagadás mellett dönt, aki a kegyességet komolyan veszi, aki tényleg komolyan akarja venni a kereszténységet és Krisztus követését, az fanatizmusnak és fundamentalizmusnak már titulálják a gyülekezeteken belül. Az embereknek tudniuk kell azt, hogy mit választanak Krisztus követésével, nem így van? Tegyen fel a kérdést még egyszer. Tudniuk kell az embereknek, hogy mit választanak Jézus Krisztus követésével, vagy nem? Az Isten eltűri azt, hogy két fel is csántikáljon egy keresztény ember? Elviseli a két szívű keresztényt? Elfogadja Isten a fél imádatot? Elfogadja azt, ha a szívünk a félig a világi és félig Istené? Őszinték legyünk magunkhoz. Hogyha a keresztényi értékeket nem viseljük, és nem képviseljük, és nem valljuk, illetve nem mutatjuk be a keresztényi értékeket, amik példánkkal, akkor nem csupán elaludtunk és elaléltünk, hanem tudatosan vagy tudat alatt nagyon könnyen konkolyt vethetünk a búza közé Isten egyházában. Elfogadjátok ezt tőlem? Ezt az ige mondja, tehát ezt igazából csak most felhoztam, hogy gondolkodjunk el ezen. Ebben a példázatban Jézus világosan kijelenti azt, hogy a konkoly pedig a gonosznak fiai. ismerjük amúgy. De tudjátok amúgy, hogy a zsidó vezetőket, Jézus Krisztus, a farizeusokat és az írástudókat, sőt a zsidó népet hogyan nevezte? János Evangélium a 8. fejezet 44. versében, akik azt állították magukról, hogy ők Isten gyermekei, hogy ők Ábrahám fiai, azt mondta nekik, ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyáitok kívánságait akarjátok teljesíteni, aki emberről volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug, és ő a hazugságnak az atya. Az érdekes az, hogy Jézus a vallásos vezetőknek, az Isten hívő zsidóknak, akik Isten gyermekeinek vallották magukat, vallásosságot mutattak kívülről, igazaknak látszottak, idézőjelben vallásos életet éltek, és mégis azt mondta nekik, hogy ti az ördög atyától származtok, mert Sátán magvai vagytok. A 26. versre szeretnék fókuszálni egy kicsit a 13. fejezet, Máté 13-26. Versével kapcsolatosan. Azt mondja Jézus, mikor pedig felnevekedik a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszódott a konkoly is. Lehetséges az, hogy valaki vallásos életet él, és mégis a Sátán magjához tartozik? Én tudom azt, hogy ez politikailag nem korrekt, amit én mondok. De tudjátok azt, hogy Luther Márton, amikor ott állt Wolfsban az országgyűlés előtt, és a nuncius, a pápai nuncius arra követelt és késztette őt, hogy tagadja meg a hitvallását és a könyveit, és azt mondta a nuncius neki, akit Aleandernak hívtak, Dr. Luther, tagadja meg a tanait, mert ezek eretnekségek. Tudjátok, mit válaszolt Luther a nunciusnak? Igen, tudom, eretnekség, de akkor is igaz. 1 János 3:11-12-ben azt olvashatjuk, itt ugye János apostol Káinról beszélt. Hadd tegyen fel a kérdés, hogy Káin vallásos ember volt? Istennek áldozott? Oltárt épített? Áldozatot mutatott be Istennek? Azt írja amúgy az 1 János 3:11-12-ben, mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól vala, és meggyilkolta az ő testvérét, és miért gyilkolta meg azt? Mivel, hogy az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Tehát Káin melyik maghoz tartozott? A gonosz magvához tartozott, akkor is, hogyha látszólag külsőleg Istent tisztelte, és Isten gyermekének vallotta magát. Vajon ez a történet meg fog ismétlődni az idők végén? Hadd tegyen fel a kérdést. A Jelenések könyve 13. fejezetének a fényében. Igen vagy nem? Felállítják a fenevad képét, és arra kötelezik, hogy imádják a fenevadat és annak a képét, nem? Tehát kik ezek imádatra köteleznek, kicsodát? Testvért? A testvért, nem? Imádat megint elő fog kerülni az idők végén, ugyanúgy, mint Káin és Ábel történetében. Az igaz mag és a gonosz mag hatalmas végső háborúját a Jelenések könyve 13. fejezete mutatja be. Hadd tegyen fel a kérdést, ki ölte meg Káint? Az ő saját testvére, ki ölte meg a profétákat? Izrael népe, ki ölte meg Jézus Krisztust? Izrael népe, saját népe, és azok a vezetők, akik azt állították, hogy Isten gyermekei és Isten tiszteletet cselekszenek. Érdekes amúgy a János 6. fejezet 70. versében azt mondta, amúgy a tanítványoknak emlékeztek el Jézus híres kijelentésére, Azt mondja, nem én választottalak egy titeket? A 12-t? És egy közületek ördög? Ki volt az, akit ördögnek nevezett Jézus Krisztus? Nyilván a nevét nem mondta ki, hogy Júdás az. De teljesen egyértelmű, hogy amikor Jézus Krisztus az ő követőiről beszél, és amikor azt mondja a 12-ről, hogy egyik közületek ördög, akkor teljesen bizonyos, hogy tudunk kire következtetni, hogy Júdásról beszélt itt Jézus Krisztus. Érdekes amúgy a farizeusoknak, azt mondta Jézus a Máté 23:33-ban, hogy kígyók, mérges kígyóknak falzatai, miképpen kerülitek ki a gehennának büntetését. Nagyon sokat beszél arról, jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden unnoksággal rakvák. Tehát kívülről teljesen ki vannak messzelve, jól fel vannak öltözve, szépen néznek ki, és tényleg kedvesen beszélnek, mosolyognak akár, vagy szeretetről beszélnek. De az ő életük milyen? A szívük milyen? A szívük az gonosz és bűnös. Emlékeztek arra, hogy Jézus Krisztus figyelmeztette a tanítványait, amikor arról beszélt, hogy lesznek majd közöttetek bárány bőrbe bújt farkasok. Pál apostol is beszél erről a csoportról, azt mondja, hogy majd jönnek közétek hamis tanítók, akik bárány bőrbe öltözött farkasok lesznek közöttetek. De figyeljük csak meg a példázat végét, a 27. verstől. Ja, igen, még ez nagyon fontos az idézet, amit Ellen White-tól találtam. Azt mondja Ellen White, a félig megtért keresztények rosszabbak, mint a hitetlenek. A megtévesztő szavak, a nagy melegség és a semmit mondó pozíciók sokakat elhitetnek. A hűtlenség megmutatja a színeket. A langyos keresztény megtévesztő mindkét fél számára, úgy a keresztényeknek, mint a világiak számára. Ezek a személyek sem nem jó, sem nem rossz keresztények. Tehát gyakorlatilag Sátán végezte ezt a munkát a gyülekezeteken belül. Most meg kell, hogy mondjam, testvérem, nem csak a hetednapot ünneplő adventista egyházról beszélek itt, amikor erről beszélek, hanem az egész keresztény világ óriási, hatalmas problémával kell szembenézzen. Mert mit ír Laodiciáról amúgy az ég végidején Jézus Krisztus, hogy ő milyen állapotban van Laodicea? Langy meleg. És mi okozza a langymelegséget, testvéreim? Nem lehetséges, hogy az a langymelegség, amikor egy bűnös ember bejön a gyülekezetbe, és félig megtérve marad úgy olyan állapotban? A félig megtértség az mit jelent? Az, hogy majdnem üdvözlünk, nem? De mi van akkor, hogyha valaki a gyülekezetben fel van hevülve, de addig nyomják a víz alá, míg végén félig fog lehűlni, vagy félig meleg marad. És akkor így mindenki langymeleg lesz a gyülekezetben, nem? Nincs semmi probléma, mindenki legyen langymeleg. Ne legyenek túl forrók, túl buzgók, és ne legyenek gyakorlatilag túlságosan hidegek sem, és istentelenek sem, mert az nem illik Isten egyházához. De mind a kettő óriási veszedelemet hordoz magában. Nézzük meg ezt a következő, az utolsó befejezését igazából a példázatnak, a Máté 13. fejezet 27. versétől. A gazda szolgái pedig előállván mondták neki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe, honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta neki, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták neki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig azt mondta, nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalántán a búzát is kiszaggatjátok. Nem így van a gyülekezetben is? Nagyon kell figyeljünk és vigyázzunk egymásra, és nem szabad jelzőkkel illetnünk egymást, hogy te konkoly vagy, és én meg búza vagyok. Akkor én vagyok a farizeus, nem? Sokan úgy gondoljuk, hogy hogyha bizonyos személyek nem alkalmasak bizonyos dolgokra, bizonyos feladatokra a gyülekezetben, akkor tegyük őket félre. De nagyon óvatosan kell kezelnünk, mert nem lehet kitépni a konkolyt a gyülekezetből. Mert netalántán, hogyha kitépjük a konkolyt, akkor kitépjük a búzát is a konkolyjal együtt. És ez nagyon nagy veszélyt jelent minden korban, és jelentett minden korban. De ez nem azt jelenti, hogy bárki jöhet, és bárki tagja lehet a gyülekezetnek. Sokan mondják, azt nincs szükség fegyelemre. Nézzük meg egy idézetet, amely megadja az egyensúlyt ebben a kérdésben. A Ellen White-tól szintén idézek egy idézetet. Krisztus világosan megmondta, hogy a köztudottan vétkezőket ki kell zárni a gyülekezetekből. De a jellem és az indítékok megítélését nem ránk bízta. Annál sokkal jobban ismer bennünket, ha megpróbálnánk a gyülekezetből kiszakítani azokat, akiket álkeresztényeknek vélünk, biztosan követnénk el hibákat. Sokszor éppen azokat tartjuk reménytelen eseteknek, akiket Krisztus magához vonz. Ha gyarló ítélőképességünkre hallgatva járnánk el velük, akkor reményük utolsó szikrájától is megfosztanánk őket. Számos olyan embert fog Isten elmarasztalni, aki ma hívőnek tartja magát. Sokan pedig ott lesznek a mennyben, akikről fele barátaik nem is feltételezték. Az ember a látszatból ítél, Isten pedig a szív alapján. A konkoly és a búza együttnő az aratásig, az aratás pedig a kegyelem időnek a vége. A megváltó szavai nagy türelemre és mélységes szeretetre tanítanak. A konkoly és a jó mag gyökereinek összefonódása példázza azt a szoros kapcsolatot, amely a látszat hívők és a hű tanítványok között fennállhat a gyülekezetben. A látszat hívők valódi jelleme nem mutatkozik meg teljesen. A gyülekezetből való kizárásukkal megtántoríthatunk más egyébként hűséges tagokat is. Ez nagyon fontos idézet, és ezt helyezzük a szívünkre. Mert nem ítélkezhetünk, és nem jelzőzhetünk senki felett. Ez az Isten dolga, de viszont nagyon fontos, hogy vigyázzunk egymásra, szeressük egymást, és tiszteljük egymást, mert amit mondtam az elején, hogy a konkolyból is lehet búza, de sajnos a búzából is lehet konkoly az Isten egyházat tekintve. Lukács 9:58-ban emlékeztek, hogy oda ment hozzá egy tanítvány, és azt mondta Jézusnak, hogy követlek téged, Uram, valahova mész. És mit mondott Jézus ennek a tanítványnak? Azt mondta, a rókáknak ballangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs a fejét, ahova lehajtania. Kinek mondta ezt amúgy Jézus? Tudjátok, hogy ez a tanítvány, aki oda ment Jézushoz, és azt kérte tőle, hogy hadd kövesselek téged, az Júdás volt? Mit akart ezzel kifejezni amúgy Jézus Krisztus? Ezzel ki akarta fejezni azt Júdásnak, hogy Júdás, hogyha te halért és a kenyerért akarsz engem szolgálni, a jó létért, a lehetőségekért, a pozíciókért, akkor jegyezd meg, hogy én nem az a személy vagyok, akit te neked követned kell. Mert az én követésem a lemondással jár, az én követésem a világnak való hátatfordítással jár, az én követésem és az én pozícióm az egyházon belül, hogy én mint mester az életemet feláldozom értetek, és megmosom a ti lábaitokat, mert azt mondta Jézus Krisztus, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a parancsolója, ezt mondta Jézus. Legyen mindenki fölött, és ott bársa. Nem. Hogy legyen mindenkinek a szolgája. És azt is mondta Jézus, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik, és aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. Tökéletesen illik ez a Jézusi ebben a Jézusi példázatban erre a két csoportra. Nem zárhatjuk le a végét, hogyha nem beszélünk a példázat végéről. És itt a lényegére térünk. Most a 30. verset szeretném, hogyha felolvasnánk a Máté 13.30. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratoknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek a kívikbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Nos, a kérdésem az, hogy mikor lesz külön választva a konkoly a búzától? És kinek a hatásköre ez? A mi hatáskörünk, hogy egymást kitaszítjuk? Kitaszítsuk, és egymást mondjuk egymással így bánjuk? Nem. Ez az Isten hatáskör, és mikor fog ez bekövetkezni? Az idők végén. Jelenések 14. fejezet 14. versétől ismétek ezt az aratásról való képet. És láttam is, íme volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki hasonló az ember fiához. És a fején aranykorona, és a kezében éles sarló. És más angyal jött ki a templomból nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala, irányítsd a sarlódat, és aras, mert a földnek alatni valója megszáradt. Bocsátotta azért, aki a felhőn ült vala az ő sarlóját a földre, és learattaték a föld. Kiknek a learatásáról van szó itt ebben a részben egészen a 15. 16. versig bezárulnak. Az igazak learatásáról beszél itt, nem? Az Isten csűrébe kik lesznek majd betakarítva? Az igazi gabonák, nem? És mi lesz a konkolyjal a példázat alapján? A konkolyt azt írja, azt szedjétek össze, rakjátok egy kévébe, és égessétek el. Igaz? Nézzük meg most ezt a csoportot. Ugyanebben a képben, ugyanebben a proféciában, ebben a látomásban azt írja 18. verstől, más angyal is jött ki az oltártól, akinek hatalma van a tűzön, és kiáltott nagy szóval annak, akinél volt az éles sarló, azt mondván, bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szüleinek gerezdjeit, mert megértek annak a szülei. Bocsátotta azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szüleit megszedte, és vetette az Isten halagjának nagy borsajtójába, és megtapostatták a borsajtot a városon kívül, és vér jött ki a borsajtóból a lovak zablájáig 1600 futamatnyira. Nos, mi lesz az, ami befogja érlelni a gabonát az idők végén? Mi az? Az Isten végidei üzenete. Mégpedig, testvéreim, nézzetek meg a jelenség 14. fejezetét, a hármas angyal üzenet. Ahogy befejezi az első angyal az üzenet hirdetését, utána csatlakozik hozzá a második angyal, a második angyalhoz csatlakozik a harmadik angyal, és miután befejezte a harmadik angyal az üzenetének hirdetését, rögtön látjuk ezt a képet, hogy Jézus megjelenik az égnek felhőjében, gyakorlatilag jön, hogy learassa a földet, tehát megért a föld az aratásra. Isten végidei üzenete fogja okozni azt, hogy megérlelődik a föld az aratásra. Az igazak Isten csűrébe lesznek takarítva, a gonoszok pedig itt maradnak 1000 évig a földön, és boldog életet élnek. Gonoszokkal mi lesz? Mi lesz a gonoszokkal? Vajon fontos az, hogy melyik a konkoly és melyik a búza? Hogy ki a búza és ki a konkoly? Fontos kérdés az, hogy én búza vagyok-e, vagy konkolja a gyülekezetben? Tessék? Élet és halál kérdése? Vagy lehet egy ilyen összekeveredés, hogy félig konkoly és félig búza, és mindenki hasonló elbíráltatásban részesül az idők végén? A jelenések könyve azt írja, hogy két csoport lesz az idők végén. A búza és a konkoly. A búza Isten csűrébe lesz takarítva, és a konkolyok pedig el lesznek égetve. Ezt írja a Biblia. És ami érdekes az, hogy nem csupán a bűnösökről van itt szó a konkolyók esetében, amit már mondtam, hanem most kifejezetten a második csoportra utalok, azok, akik külsőleg Isten gyermekeinek tartják magukat, akik külsőleg búzának vallják magukat, és tényleg nagyon hasonlít az igazi búzához, az eredetihez, de a szívükben valami komoly probléma van, mert nincs megváltozom a szívükben, a világiasság, az Isten igéjét nem nagyon szeretik, nincsenek igazán megváltozva és átalakulva. Lesz egy olyan nap, amikor be fog zárulni az ajtó? Lesz egy olyan nap, hadd tegyem fel a kérdést. Amikor a gonoszok emlékeztek Noé történetére. A gonoszok tudták, hogy véglegesen eldőlt a sorsuk. Amikor bezárodott az ajtó, tudták azt, hogy eldőlt a sorsuk. A bárka ajtója bezárodott, és 7 napon keresztül még nem esett eső. És tudjátok, hogy akkor szabadultak fel a legjobban. Elkezdtek csúfolódni amúgy Noéval. Noé, lám, hova kész, miért nem vagy még a mennyben? Na, a nagy szent ember, hol az eső? És tudjátok, amikor megjelent az eső, és elkezdett kopogni a fejükre, a földre, akkor már késő volt. És az ajtó bezárodott még az özönvíz megérkezése előtt, nem? Tudjátok azt, hogy eljön az az idő, amikor mindenkinek a sorsa el fog dőlni? Itt élünk még a Földön, de a sorsunk el lesz döntve. És a sorsunkat egyetlen egy dolog dönti el, hogy búza vagyok-e, vagy konkoly. Isten igéje a szívemben van-e, élő-e, megváltoztatott-e Isten kegyelme és Jézus Krisztus kiontott vére engem, vagy nem? Értem az a lehetőséggel, hogy Jézus vére megtisztítson engem, vagy sem? Máté 7. fejezet 21. versével szeretném zárni. Igen, még a 22. verset előtte. Eljön az a nap, amikor elhangzik ott a mennyei szentek szentjében, hogy aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Felteszem a kérdést, miért van szükség az ítéletre? Istennek szüksége van az ítéletre? Istennek van szükség az ítéletre? Nem tudjátok, mi az ítélet célja? Az az ítéletnek a célja, hogy az ítélet fogja megkülönböztetni a búzát a konkolytól. Mert én külsőleg nem tudom meghatározni, mint ember, hogy te búza vagy, vagy én búza vagyok-e, vagy konkoly, vagy nem. Nem, az ítélet alapján derül ki az, hogy ki a zsidó és ki nem. Ki az Isten félő, és ki az, aki azt vallja, hogy Isten féli és Istent követi. Ki az, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, nem? És ki az, aki cselekszi a mennyei atya akaratát? Fontos kérdés ez, vagy nem fontos kérdés? Élet és halál kérdése, vagy nem élet és halál kérdése? Üdvösség kérdése ez, vagy nem üdvösség kérdése ez? Döntsétek ti el. Tudjátok, amikor Jézus megjelenik, és ő beszélt erről, és az utolsó igeverset szeretném felolvasni nektek, nem minden, amikor tudjátok, ott van ez a példázat, amikor azt mondja Jézus, nem minden, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országa, hanem az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem, ama napom, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben üztünk-e ördögöket? Melyik csoportról beszél itt Jézus Krisztus? Keresztényekről beszél Jézus, Krisztus követőkről. Akik az egyházon belül valójában konkoly voltak. Azt mondta Jézus, azt mondja Jézus nekik, azt mondja, nem, azt mondják, ne, ugye, nem a te nevedben üztünk ördögöket? Nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben, és akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Kemény szavak, amiket most itt felolvastam nektek a végén, befejezésképpen. A szívetekre helyezem azt, hogy nézzünk mindannyian magunkba. Nézzünk mindannyian magunkba. Keressük magunkba az élet gyümölcsét, a Szentlélek gyümölcsét. Hogy vajon én konkoly vagyok-e, vagy búza vagyok-e? Vajon hova készülök? Milyen példát mutatok? Milyen hitet élek? Vajon mást mutatok, mint aki vagyok valójában? Vajon amikor felöltözök szépen a gyülekezetbe jövök, vajon a hétköznapokban és a rejtett dolgaim szemszögéből, vajon Isten szemében igazi hívő vagyok-e, vagy sem? Az ő szent magja vagyok-e, vagy konkoly vagyok a gyülekezetben? Adja jó Isten, hogy engedjük meg neki. A Szentlélek által, hogy átformáljon bennünket. Ne csak szavaink által, ne csak külsőleg, hanem szívünkből és lelkünkből tényleg éljük meg az Isten kegyelmét. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel. A Szentlélek át tud formálni mindnyájunkat. És tényleg a konkolyból is lehet búza. És ne engedjük meg, hogy kihűljön az Isten iránti szeretetünk, és a buzgó szeretetünk Isten iránt. Hanem bátorítsunk másokat a mi jó példánkkal. Bátorítsunk másokat azzal, hogy kiállunk az igazság mellett. Bátorítsunk másokat azzal, hogy a gonoszt gonosznak mondjuk. Bátorítsunk másokat azzal, hogy bizony Jézus Krisztus várói vagyunk, és Jézus Krisztus advent várói vagyunk, akik várjuk Jézus eljövetelét. Adja a Jóisten, hogy mindannyian ott legyünk az ő országában. És amikor eljövünk Jézus az égnek felhőjében, az ő sarlójával a kezében, akkor először minket arasson be az ő csűrébe. Amen. Hagyjuk meg a fejünket egy imához. Édes Atyánk, köszönjük, hogy megszólítottál bennünket, és felhívtad figyelmünket arra, hogy milyen veszedelmes dolog, hogyha a gyülekezetben nem úgy élünk, mint az igazi búzaszemek, mint az igazi Isten fiaim, igazi fiaid és gyermekeid. Ad Atyám, hogy engedni tudjunk a Szentlélek átformáló hatalmának. Hiszen mindannyian amúgy konkolyok voltunk, hiszen a bűn világából szakították ki bennünket, és arra kérünk bennetek, téged, hogy ha már itt vagyunk, itt állunk előtted, és hogyha már ilyen csodálatos munkát végeztél eddig bennünk, akkor vidd végig jókedvedből mindazt, amit elkezdtél. Mert tudjuk azt, hogy te fél munkát nem végzel. És kérünk, óvjál meg bennünket attól, hogy ne okozunk megbotránkozást testvéreinkben. Hogy ne rossz példával éljünk, és ne bátorítson bennünket mások rossz példája és rossz élete a bűn követésére. Segíts meg minket, hogy valóban az igazi mag csoportjához tartozunk, hogy amikor eljössz az égnek felhőjében, akkor te valóban magadhoz tudjál venni bennünket. Segíts bennünket ebben az átformálódásban. Segíts bennünket, hogyha őszintén magunkba gondolva, magunkban nézve konkolyognak érezzük magunkat. Segíts bennünket, hogy beléd kapaszkodjunk, és segítségül hívjuk a te nevedet, hogy ez a hatalmas kegyelem, Jézus Krisztus drága vére, az tisztára mosson bennünket, és add, hogy átformáljon teljesen bennünket a te hatalmad és a te ígéd ereje, hogy át tudjál vinni bennünket a te szerelmes fiad országába. Jézus nevében kértük mindezt, amen. Jézus Krisztus azt mondta a tanítványainak, még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg benneteket. És aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Amen.